Krisztus szeretetével köszöntelek titeket, én is kívánok minden édesanyának, nagymamának az úton megáldott életet, és sok örömöt a gyermekekbe, unokákba. Isten ajándéka ez is, ha örülni tudunk az életnek, és jó napokat láttat velünk az Isten. Mert vannak rossz napok is, de milyen nagyszerű, hogy vannak jó napok is, ámen? Nem minden nap rossz. Sőt, sokszor rossz napokban is meg lehet állni jót is. Igazán szemléletmód kérdése sokszor, hogy hogyan éljük az életünket. Amióta megismertem Jézus Krisztus, mint Urat, az a csodálatos tapasztalatom van, hogy nem koslatok már semmi után. Az életem teljes. Sok minden történt az életemben azóta is, talán földi értelemben, ha valaki nézi az életemet, azt lehet mondani, hogy karriert futottam be, úgyhogy ezt nem akartam, nem kerestem, diplomákat szereztem, képességemet kamatoztatva, tehát kinek mi aratik. De nem ezek adták soha már onnantól ez az életem az, hogy úgy érzem, hogy megérkeztem, teljes az életem. Hanem amikor én Jézus Krisztussal találkoztam, megszabadultam attól az űzöttségtől, ami a szellememben volt korábban, hogy mindig menni kellett, mindig pörögni kellett, mindig valami kellett, amely tömkötte az ember a lelkét, ezt a nagy űrt. És amikor Jézussal találkoztam, az drága Úr Jézussal, azt tudom mondani, hogy azóta úgy élem az életemet, nem ma volt már, 1992, hogy hazaérkeztem, megérkeztem, a szívem megnyugodott az Úrban. Persze vannak nehézségek, harcok, küzdelmek, de egészen más jellegű ez a küzdelem már, mint ami korábban. A vak és a sötét állapotban volt bennem. Egy ilyen változásról olvasunk, egy találkozásban létrejött változásról olvasunk, kapcsolni fogok az előző heti üzenethez, csak egy picit más aspektusból közelítjük meg az üres edény kérdését. Mint mondtam, hogy az egész témában nagyon erősen elém hozta a Szentlélek a samáriai asszony történetét. Ha választani kellene történetet, nekem a leprás ember megtisztítása a kedvenc történetem a Bibliában sok szempontból. Szerintem ez, akik voltatok, Józsán át is jött. Nagyon szeretem azt a történetet, amikor oda megy Jézus egy leprás, és Jézus megöleli, és megtisztítja, nem Jézus lesz tisztátalan, hanem tisztátalan lesz tiszta. Ez a különbség. Az erőviszonyokban a különbség. De nézzük meg a samáriai asszony történetét, aki találkozik Jézussal. János evangélium 4. rész első versétől kezdve így olvassuk Isten igéjét. Kövessétek, kérlek, ki lesz vetítve. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, merít be, mint János, bár maga Jézus nem merített be, hogy keresztelt, hanem tanítványai, elhagyta Júdát, mert irigyek lettek rá, és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig észak felé ugye haladni, átmennie. Mert hát így döntött. A zsidók egyébként nem mentek Samárián keresztül. Az igazán vallásos zsidók kikerülték Samáriát, Jordán völgyében mentek Galileába. Tehát az, hogy neki Samárián kellett átmenni, ezt úgy értsétek, hogy egy belső kényszere volt Jézusnak, egy belső indítatása volt Jézusnak, hogy Samárián keresztül kell neki menni, mert ott valakivel találkoznia kell. Ott lesz valaki, a dominónak az első kis dominója, amit Jézus így megbillent, és egy csomó dominóra lesz hatása. És egy olyan ember volt ez az első dominó, akiről aztán végképp senki nem gondolta, hogy ő ilyen lesz. Egyedül az Isten látta, hogy az a samáriai asszony, a sok teherrel küszködő asszony, ma milyen potenciál van a jövőre nézve. Tehát át kellett mennie, az Isten indította, az Atya indította arra, hogy arra kell menni. Ez nem volt szokásos, vagy szokványos, főleg nem egy rabbitól. Így, és így jutott el Samári egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus ekkor az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő dél felé járt. Egy samári asszony jött vizet meríteni, Jézus így szólt hozzá, adj innom, majd a 9. verstől. A samári asszony ezt mondta, hogyan, te zsidó léted, de tőlem kérsz inni, amikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriakkal. Jézus így válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá, uram, hát merítő edényed sincs, akkor út is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te, atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, a fiai és jószágai is. Jézus így válaszolt neki. Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik. Mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta. Uram, add nekem ezt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá. Menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt. Nincs férjem. Jézus erre ezt mondta neki. Jól mondtad, hogy nincs férjed, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Mennyire kedves. Mennyire kedves. Hát persze nem mondott igazat. De Jézus mégis kihozza belőle azt, amit lehetett. Amit lehetett. Az asszony ekkor így felett, uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták Istent. Ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt, hidd nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádják az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben, az a szellemben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, az a szellem, és aki imádják őt, azoknak lélekben, az a szellemben és igazságban kell imádniuk. Az azt, hogy így felelt. Tudom, hogy eljön a Mesiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki. Én vagyok az, aki veled beszélek. Az asszony pedig otthagyta a korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek. Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek Jézushoz hozzá. Eddig az ige. A folytatás is nagyon nagyszerű, de most a témánkkal kapcsolatban eddig olvassuk. Néhány dolog csak, hogy az egész történetnek az élét jobban érzékelni tudjuk. A Sikem bibliakutatók szerint egyenlő sikárral. Sikem, sikár. A sikemi vérfürdőről lehet olvasni a Mózes könyvében, egy csalás, egy gonoszság történik, de nem is ezt szeretném ide most hozni, az is tanúságos, hanem azt szeretném, hogy ennek a településnek a neve azt jelenti, hogy mámor. Bódító ital. Milyen döbbenetes, hogy mennyire jellemző az emberre, hogy a lélek fájdalmait, a szív sebeit bódító alkollal próbálja kezelni. Mekkora biznisz a világon a lélekfájdalom? Mennyi alkohol nagyker gazdagodik most már a webes kiszállítással abból, hogy az emberek tüneti kezeléssel próbálják a lélek fájdalmukat enyhíteni. Bódítják magukat. Bizonyos szerekkel, módszerekkel, eszközökkel. Megpróbálnak eszközöket találni arra, mint ez az asszony is. Hogyan lehetne a fájdalmat csökkenteni? Remény sincs arra, hogy megoldást találjon. Hogy gyógyuljon, szabaduljon, nincs remény rá, de keresi a megoldást, hogy lehet csökkenteni, ha már más nem, a fájdalmat. És a Garizim-hegy, ugye a Ebál és a Garizim-hegy van megnevezve a Bibliában, Mózes könyvében, az Ebál-hegyen hangzik el az átok igéi, a Garizim-hegyen pedig az áldás igéi. Ha Istennek engedelmeskedsz, megtartod az ő szövetségét, akkor Isten megáll téged, stb. Stb. És éppen ezért ugye Krisztus előtt 1000-ben ketté válik a két ország, tíz törzs, az északi törzsek Samária központtal egy országot alkotnak, ezt nevezik ugye akkor Izraelnek, és a déli országrész Benjamin és Júda törzsének területén Jeruzsálem központtal marad, ugye Júdea, ez a királyság. Ezek harcolnak egymással, feszültségben vannak, és Krisztus előtt 722-ben az istentelenség miatt Isten ítélete sújtja az északi királyságot, és Babilóniába deportálják az északi királyság zsidóságát, az első holokauszt, sokakat elpusztítanak, megölnek egyébként, az asszír hadsereg rendkívül kegyetlen volt, rendkívül kegyetlen harcászati módszereket alkalmaztak, levágott fejekből gúlákat építettek a ostromolt városok elé, hogy megfélemlítsék a benne lakókat, tehát nagyon kegyetlen gonosz haderő volt ez, és aki életben maradtak, azokat elvitték, deportálták Babilóniába, és helyükbe telepítettek vándorló arab törzseket és mindenféle népet. Azonban a föld, a megszentelt föld ellenük fordult, és a vadállatai elkezdték pusztítani a népeket, ezért segítségét kiáltotta a királyhoz, a király szellemi ember volt, és ez a pogány király szellemi ember volt, és ahogy hallottuk a bevezetőben is, ő értette a szellemnek dolgait. És azt mondta, hogy ki kell engeszteni a földistenét. Ezért visszaküld egy júdabeli papot, hogy tanítsa meg ezt a kevert népet Jahve kultuszára. És innen van az, hogy megismerik a Tórát, és valamilyen módon a maguk vallása megtartása mellett elkezdik az egyigaz Istent is tisztelni, áldozni neki a Tóra szerint. Aztán ugye a zsidókat Isten megszabadítja, az ígéret szerint 70 esztendő letelik, a fogság 70 esztendeig, a zsidó nép visszatér Esdrás Nehémiás vezetésével, és fölépítik az 5. században Krisztus előtt a templomot. A samáriaiak akarnak részt kapni a templomépítésben. De világos vezetésük van a zsidóknak, nem adnak nekik részt, ezért a samáriaiak akadályozzák a templomépítést, konfliktus van már a visszatért zsidóság és a betelepített népek között, akkor Krisztus előtt 5. század. Válaszként a 4. században a samáriak fölépítik a Garizim hegyen a saját templomukat. 200 évig áll ez a templom egyébként ezt követően, és Antiochus Epifanész, aki az Antikrisztus előképe is volt, megszünteti az áldozatot, stb. A zsidó szabadságtörekvéseket leveri, mellé állnak a samáriak ennek a gonosz görög királynak, és még gyűlöltebbeké lesznek, mint korábban a zsidók előtt. Talán Hirkánusznak hívták a zsidó királyt, de mindjárt megnézem a helyzetemmel, hogy nem mondja a butaságot. Igen, Júda királyt Hirkánusznak hívták, aki megtorolja ezt a árulást, gyakorlatilag a samáriaknak ezt a gonosz király mellé állását, és lerombolják a Garizim hegyen Krisztus előtt második században nagyjából a Garizim hegyi templomot, tehát amikor Jézus ott jár, akkor már a Garizim hegyen nincs templom, de a kultusz még maradt, és az áldozat maradt. Na, ebből fakadt mérhetetlen gyűlölet a két nép között. A zsidók gyűlölték a samáriakat, a samáriak pedig gyűlölték a zsidókat. Tehát, és akkor nagyjából megérkezünk a mai Palesztinához. És a azóta tartó irgalmatlan gyűlölethez, aminek mélyen vannak gyökerei, több évszázadra visszamenőleg a történelemben. És a Garizim hegy, tehát mint az áldás hegye volt, ezért volt az istentiszteleti kultusz helye a samáriaknak, tehát ugyanúgy ők áldoztak papságukat, stb., tehát fölépítették, ugyanis az Tórát fogadták el ők, a Mózes 5 könyvét fogadták el szentiratoknak, többit elvetették, hasonlóan a szaduceusokhoz egyébként. Ennyit a történelmi háttérről. No, azt mondja az írás, hogy délfelé járt, és Jézus az úttól elfáradt. Milyen nagyszerű ez az ige, hogy mennyire nem idealizálja a testélet Istent a Biblia, a Názáreti Jézus, egyébként a tanítványokat sem. Hanem azt mondja, a nagy hőségben, ugye ott a pusztában mennek, egész nap gyalogolnak, és a tikkasztó hőségben az út fáradalmaitól a Názáreti Jézus elfáradt. Jézus nem egy volt, ez a Superman volt, hanem ő valóban ember lett. És a Biblia fontosnak tartja közölni veled, hogy az Isten emberé lett. Nem úgy általában, hanem teljesen valóságosan. Kovács Géza bácsi azt mondta, ez úgy kell elképzelni, mint az óceánt egy dió héjába belepréselnéd. Az Isten testet öltött. Ez olyan lehetetlen volt, mint ha egy dióhéjába kellene beletölteni az óceánvizét. De Isten ezt megtette, megcselekedte. Az első keresztényeket annyira megérinti ennek a valósága, olyan mélyen átjárja őket, hogy ez Isten emberré lett értünk, hogy himnuszt írnak. Egy nagyon híres keresztény himnusz születik, amit az első keresztények énekeltek. Pál apostolt is annyira megragadta ez a himnusz, hogy beleírja a Filippi leveleibe ennek a himnusznak a szövegét. Ebből hadd idézzek, és lássátok meg, amennyire erről szól. Erről a csodálatról, erről a rácsodálkozásról, ami a tanítványokban benne van, az első keresztényben benne van, hogy az Isten testet öltött. Emberi lett az Isten. Közénk jött az Isten. A Filippi 2:5-től. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában pontosan a szükségeit tekintve, mert a viselkedésében nem volt, de a szükségeit tekintve embernek bizonyult. Látjátok, hogy elfáradt például. Még éhes volt, és stb. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig egészen végig a kereszt áldozatáig. Mi következik ebből? Mi következik abból, hogy az Isten ember lett? Az Isten emberré lett. Valóságos Isten és valóságos ember. A Zsidókhoz írt levél írója szól erről szintén rácsodálkozással, a Zsidókhoz írt levél 4:15-ben, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni, együtt érezni, megsajnálni, szánalomra indulni erőtlenségeiden, erőtlenségeimen, erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan átélte a kísértést, kivéve azt, hogy elbukott volna a kísértésben. Az Úr Jézus Krisztus tehát minden olyan fájdalmon, kritikus szituáción átment, amit valaha átélhet az ember, sőt azok közül is a legrosszabbakat választotta. A legmélyebb fájdalmakat kihívásokat, csalódásokat és fájdalmakat szenvedte át. Jézus Krisztus szeretett, ő szerette az életet. Igen, tehát mondtam pénteken is, hogy nézzétek meg, ahogy beszél a madarakról, beszél a mezei virágokról, hogy ő azt észreveszi. Hát látja a mezei virágok sokszínűségét, szépségét. Éppen beszéltek a feleségem, hogy a mezei virágok, talán szebb nincs is. Pedig nem vetett el senki. Hát olyan színek vannak a mezőn, azok a pipacsok is, talán még kettő egyforma sincs, de hát a búzavirág. Az a kék, amit fest az Isten a búzavirágban. És sorolhatnánk, hogy a fák nyíló virágai tavasz van. Tehát lássátok meg, hogy Jézus gyönyörködik a teremtettségben, a szépségben. Észreveszi, látja a madarakat, hogy gondoskodik róluk az Isten, azt példaként használja, és sorolhat az emberről, az emberi életről, a kapcsolatokról, az anyagiakról, viszonyról, a barátságról, sok mindent tanít Jézus, példaként veszi, mert benne élt az életben. Valóságos volt. Kapcsolatai vannak, megfogható volt, megérinthető volt, egészen közel jött. És ezzel fejezte ki az Isten, amit a nagyon erős bátorításban hallottunk az elején is, hogy megértelek. Ne toljál magadtól. Ne toljál magadtól. Ne gondold azt, hogy nem értem, amiben vagy. Ne menekülj. Ne keresd a kifogásokat. És olyan csodálatos, amilyen türelemmel végig megy ezen az úton ezzel az asszonya. Mert nem volt egy matyóhímzés az a nő. Tehát azért egyáltalán nem úgy kezdődött, hogy ó, Jézus, halleluja, ments meg. Volt muníció rendesen, tehát azért fel volt készülve. Majd mindjárt megnézzük. És talán magunkra is ismerhetünk. Aztán még ezen gondolkodtam, eszembe jutott egy kép. Lehet, hogy veled is történt már ilyen. Ugye van egy csípés. Valamilyen bogár megcsípi az embert. Oda csap, csíp, kész. Egy pici csípés volt, aztán telnek a napok, bepirosodik, begyullad, és lesz belőle egy kelés. És az már életveszélyes. Egy apró csípés elfertőződik, és a vérmérgezésig mehet, ha valaki nem kezeli. Nincs más megoldás, ha ez a kelés ott van a testeden, a bőrödön, ha több csípést kaptál, akkor több is lehet. Ez életveszélyes. El kell menni orvoshoz. Mit csinál az orvos? Mondja, hogy kenyebbe kaula krémmel, vagy baba krémmel. Vagy ráfújja egy kis lidokarint, hogy érzéstelenítse. Ez csinálja az orvos? Megmenteni az embert? És milyenek vagyunk, látjátok, az életünk, lelkünk, szívünk keléseit megpróbáljuk így gyógyítatni. Hogy ne fájjon. Ússzuk meg hamar. Ez olyan, mint hogyha elég lenne a fogorvoshoz bemenni az előcsarnokba. És akkor meghal. De valójuk meg őszintén, van a fájdalomnak olyan szintje, amikor jól esik, amikor a fogót ráteszik a fogra. És csak szabaduljak már meg. Csak szabaduljak már meg. Tehát amikor ez a csípés ott van, és kelés lesz belőle, és életveszélyessé válik a helyzet, nincs más megoldás. Fel kell vágni. Ki kell nyomni. Látjátok magatok előtt, akkor vízzelések vagytok. Gézlapokkal. Fertőtlenítővel kimossák. Bekötözik. És az orvos benéz a szemedbe. Két nap múlva várom vissza. És két nap múlva kezdődik először. Előről. Még nem tisztult ki a seb. Újra kinyomják. És sokszor napokig, hetekig tart a folyamat. Amíg megnyugszik, már nem termődik újra a váldék. Már begyógyul a seb. És akkor ez a seb aztán egy életen át látszani fog. De már nem életveszélyes. De látszik, hogy volt egy kelés, ami beforradt. Aki nem engedi, hogy a gyógyulásra vezető lépéseken átvigye az orvos, és kitisztítsák az életveszélyes sebeit, csak fájdalmat akar csillapítani, meghal. Mit szoktak mondani, milyen a beteg ember? Nyűgös. Türelmetlen, nem? Sokszor a beteg ember rossz indulatú is. Mindig furcsa, amikor a beteget sajnálját, a gondozót nem. Bizonyos szituáció, nem tudom, melyiknek nehezebb. Lehetnek helyzetek, amikor talán a gondozónak még nehezebb napjai vannak, mint magának a betegnek. A beteg ember rossz indulatú, ingellékeny, kötekszik, meleg, hideg, miért így, miért úgy, miért nem akkor, miért nem jött, miért volt, miért ez kell, miért úgy kell, nőérke, pat, orvospat, gyorsabb. Igen, a beteg ember türelmetlen. Ilyen volt az asszony is. És lehet, hogy ilyen lesz te is, ha éppen fekélyek borítják a lelkedet. Megcsípték a bűndöglegyei az asszonynak a lelkét, és kelések lettek benne. És az asszonynak remény se volt az életében, mert a vallási rendszert kimerítette. Azt látszik, hogy profin tudta. Biztos nem véletlen. Hogy mire számíthat a vallási rendszerében. Nagyjából azt végigért. És rájött, hogy az a vallás rajta nem tud segíteni. Nem volt reménye sem arra, hogy meggyógyul. Pedig a döbbenetes az, hogy az orvos nagyon célirányosan pontosan hozzáment. Ne gondolt, hogy ez nem így van. Jézus miért ül le a kútnál ott, mikor a tanítvány elmennek kajáért a városba? Mire vár ott a kútnál? Mire vár Jézus a kútnál? Hát ezt az asszonyt várta. Mert ő tudta, hogy az asszony rendszerint délbe megy a kútra. Ott vagy az orvost, hát nem a rendelőbe kellett mennie, mert a vallás kimerítette, hanem az Isten jött el hozzá, hogy találkozzon vele. Nagyon nehéz az asszonynak fölfogni, amit Jézus mond, a Lukács 5:31-32-ben nem az egészségesnek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, vagy önigazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket megtérésre. Sebb gyógyításra, sebb kitisztításra, helyreállításra. Az asszony első reakciói, ugye a fájdalmas kelésekkel teli lelkéből fakadtak. Tele volt ezekkel a kelésekkel, ezekkel a fájdalmas emlékekkel. És nézzétek csak meg, hogy Jézus ugye kér tőle vizet, megszólítja. Nézd az első reakcióját. Tipikus ennek a sebzett léleknek a reakciója. Samári asszony ezt mondta, hogyan? Te zsidó létedre? Tőlem kérsz inni, amikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriakkal. Tehát ugye ez megint, látjátok, hogy itt nem az, van az, hogy jaj, hát drága Jézus, ments meg. Hát egy szó nincs erről. Hát jön a vallási kötekedés. Hát ti gyűlöltök bennünket, mi meg titeket egyébként, mondjuk arról nem beszél. Pedig vice versa volt a téma. De hát hogy? Férfiként, zsidóként? Hát egyáltalán hogy lehetséges? Nem érzékelt a szeretet gesztusát, érted? A Jézus szeretet gesztusát visszautasítással fogadja. Visszavágásra fogadja. Nem ilyenek vagyunk? Hogy tele van az ember sebeke, jönnek oda hozzá, vagy írnak neki, vagy érdeklődnek, és akkor hagyjuk én. Dúszás kismalac, viccek, tudjátok ez a jó tündér, lenyújtja a botot, fog meg kismalac, kihúzlak. Nem fogom! És akkor benne marad a gödörbe. Tehát ez a igen, ilyenek vagyunk, a sebzett lelkünkkel, a bűneinkkel, a terheinkkel, a nyomorúságunkkal, bezárkózunk, és akkor közeledik valaki hozzá, gyanús, nagyon gyanús. Te az emberek nem ilyenek. Te az emberek gonoszok. Te is biztos olyan gonosz vagy, mint a másik. Na! Kérek egy vonatjegyet. Hova kéri? Hát ide-vissza! Mindegy, mit mondasz. Semmi se jó. Aztán mondja neki Jézus, hogy hát figyelj ide, ne álljunk meg itt, jó? Menjünk tovább. Te kérnéd tőlem vizet, hogyha tudnád, hogy én milyen vizet tudok neked adni, és akkor megnéz azt, hogy jön. Ez mondja, ez valami baj van ezek a toronyban. Ennek a zsidó emberek biztos nagyon meleg van. Napszúrás kapott. Az asszony nyitott hozzá. Uram, merítő edényed sincs, csak út is mély. Honnan vennéd ezt az élő vizet? Csak maradj jól távol az a szívemtől. Csak kerüld el jó messze a szívemet. Ott nagyon bűnös van. És ott nagyon fájnak a dolgok. Aztán Jézus tovább folytatja vele a beszélgetés, az asszony pedig gondolkodik, azt mondja, talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál. Hát azt mondja, figyelj, te Jákob nem, hát ő is inneni volt, hát nem adott vizet, hanem ő is ebből a kútból ivott, megitatott az állatait is. Hát mi van? Hát hogy tudnál rajtam segíteni? Viszont Jézus ismerte a beteg szívének állapotát, és nem háborodott fel, nem ült fel a bikára, és válaszolt ugyanígy, hanem nagy türelemmel vezeti tovább ezt az asszonyt a gyógyulás forrásához. Rekkenő hőségben az asszony, többször hallottuk már, akik hallottunk ígérítése ebből a történetből, hogy ez nem volt véletlen. Hát normális ember rekkenő hőségben nem végez munkát. Tehát minden parasztember mit csinált rekkenő hőségben? Hát behúzott az árnyékba, megette az ebédjét, és ledőlt egy fél órára pihenni. Nem? És a vizet igyekezett hidegen tartani, már az okosabbja. De hát ezek okosabbak voltak. Hát nem délbe megy, kimegy délbe? Hát amikor más nem jár. Hát persze, hogy... És tegyük egészen közel. Voltál már úgy, hogy nem akartál találkozni senkivel? Hogy beszélgetni se akarok senkivel. Én látni se akarok senkit. Én ezt mondjam hozzám senki. Én nem akarok, én senki. És jó állapotok voltak ezek? A lelked jó állapotai voltak ezek? fájdalmadott, csalódtál, gyászoltál. Szóval sebek voltak, nem? És került el az embereket. Ilyen volt az asszony is. Hagyjon engem mindenki békén. Elegem van az emberekből. Te van a hócipőm velük. Nem bírom már őket. A szagukat se bírom. Hány ember keseredik meg az életben ma is így? És kivonja magát mindenből. De Jézus nem hagyja ott. És tudjátok, a legrosszabb ebben a lelki állapotban menni kell dolgozni. Menni kell a suliba. El kell menni a boltba. El kell menni a kútra. Muszáj, nincs mese. Legszívesebben fel se kelnék. De menni kell, tenni a dolgokat. Bár nehezemre esik. Jézus, mint zsidó férfi szólítja meg a samáriai nőt. Adj innom. Nagyon meglepte ez a nőt, ez az egész kérés. Nem is tudta hova tenni, nem is tudta feldolgozni, hogy létezik ilyen, vagy ez őszinte, vagy igaz. Pedig az Isten szeretet ajándékozó szeretet. A 4. rész 10. versétől így olvassuk itt Jézus szavait. Jézus így válaszolt, ha ismernéd Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle. Te kértél volna tőle. Kérd már! Kérd már tőle! És ő adott volna! Ő adott volna neked élővizet. Mert Isten szeretete ajándékozó szeretet. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egy szülött fiát adta. Isten ajándéka. Amiről beszélt a názareti Jézus. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, az élet vizének forrása, hoz eljusson. Hú, halleluja! Mert Jézus azt mondja, hogy amit én adok neked, az több, mint elég. Az nem csak neked lesz elég, hanem az sokkal több, mint amit el tudsz képzelni, vagy amire neked szükséged van. Bőséget fogok neked adni az életből. És erre mondja a 13. verstől, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amit én adok neki, soha többé meg nem szomjazik. Emlékeztek, mit mondtam nektek bizonyságtételben? Milyen tapasztalat van az embernek, ha átadja az életét Jézus Krisztusnak? Nem szomjazik meg, tényleg így van. Nekem onnantól kezdve nem kell buliba járnom ahhoz, hogy jól érzem magam. Sőt, az első szombatesti bulin otthon maradtam, szüleim házába, ültem a fotelbe, emlékszem rá, olvastam a Bibliát, és egyszerűen gyönyörködtem az Úrban. Azt mondom, Uram, annyira jó, hogy itthon maradhatok. És akkor rájöttem, hogy nem, és így fogalmaztam, mert magamban emlékszem rá, tisztán megvan a kép is, hogy nem, kell már menned. És akkor azt mondtam, hogy Isten lehet-e barom voltam, aki megvan békjózva az orra egy karikával, és az ördög vitt engem láncon. És azt hittem, szabad vagyok. De közben egy Isten velte rabja voltam a saját ösztöneimnek, vágyaimnak, a korszellemnek. És Jézus, amikor megadta az életet, akkor igaz lett az ige. Aki ebből a vízből iszik, amit én adok neki, a soha többé nem szomjazik meg. És tudjátok, tényleg így volt, amikor a üveget vittük vissza, hogy tejet kenyeret vegyünk, akkor se éreztük szegénynek magunkat. Vagy hogy milyen, hogy Isten háta mögött vagyunk, vagy nem tudom. Vagy ott összetört az autónk, és balesetünk volt. Vagy bármi, ami történt az életben. Soha nem éreztem azt Isten kegyelméből, hogy én nekem kell valamit most még szerezni, hogy az én életem teljes legyen. Sőt, emlékszem, melyik az autónk összetört, ugye egy részeg ember előttünk ment, kirángott az autó kormányát, ugye későn reagált, és még belehajtottunk egy 2 mázsás szamárba. Szamár ráesett a szélvédőre. És nem jött be az autóba. Hugom arcánál összetörte az üveget, és egy karcolás lett rajta, és a 2 hetes Helgánk ott ült az ölébe a feleségnek. És egy karcolás nem történt. Azt konstatáltam magamban, olyan volt, mint a kocsink ilyen vasbeton lett volna. Abba be nem lehetett jönni. Pedig ha bejön egy 2 mázás állat, az ott meghalunk. mert az letakarít bennünket, leszakítja a fejünket is. És emlékszem rá, jöttünk hazafele, a kocsi beindult, el lehetett jönni vele, és elkezdtük énekelni. Amit a sátán elvett tőlem, azt hittel visszaveszem. És meglett a tulajdonosa annak a szamának, és gyári alkatrészekkel kifizette a felújítását az autónak. Olyan büdös volt benne a kocsiba, ugye a szamárnak a... de büdös volt! És még az a szag is kiment belőle. Visszaadta az Úr. Isten kegyelme. És megmentette az életünket. Nyaralni, pihenni mentünk volna a szülőköz. Szabak volt szabadságunk. Így kezdtük a szabadságot. De nem azt éreztem, hogy Isten háta mögött vagyok, hanem azt mondtam, van, itt volt egy részeg ember, miatt belekerültünk egy bajba. Az Isten nem hagyott el bennünket. Az Isten velünk van. És én magamat akarom fényezni, félreértés ne essék. Nekem is voltak nehéz napjaim, amikor nehéz volt hinni. És akkor meg Isten azzal tanított, hogy nem engedett addig, amíg megértésre nem jutottam. Kutya kemény volt. Nyomkodni kellett kifele. Sőt, azt mondja, ha nem szomjazik meg, mert én örök élete buzgó forrássá lesz benne ez a víz. Az asszonynak a reakciója oly jellemző az emberre, ezekre a szavakra, mondja az asszony neki, Uram, 15. versben, add nekem ezt a víz, azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és hát ne kelljen ide jönni délbe, meg reggel, meg délután, senkivel ne kell találkozni, halleluja! Végre ez a nehézség is kijön az életemből, az életemben senkivel nem találkozok, függöny be, depresszió be, ágyba, fel se kell kelni, halleluja! Ó, de jó az Úr! Rokkant kocsit nekem! Hány rokkant keresztény éli az életét így, mert megelégszik ezzel a fázissal, de Jézus nem elégedett meg. Jézus nem mondta, jó, ennyi kell, akkor ennyi lesz. Le kell ide jönnöm, nem is értette. És milyen durva dolog, hangzik az ige, és nem érti. Annyira erős a szívében a kötés, a fájdalom, hogy nem jut el a szívéig, nem érti Jézus szavait. Vagy nem meri. Vagy nem meri érteni. És talán ez az utóbbi az igaz. Nem meri. Elég volt annyi neki, kicsit könnyebb legyen az élete. Még szó sincs az elgenyesedett sebek kitisztításáról, felvágásáról, kitisztításáról, csupán a tüneti kezelésről van szó. Jézus azonban rámutat a fekélyek, sebek okára, lényegére. Azt mondja neki, menj el, hívd el a férjedet, és jöjj vissza, 16. vers. Ez azt mondja, így felett, nincs férjem. Jézus erre azt mondja neki, hát teljesen pontos volt a válasz, tényleg nincs most férjed, mert 5 volt, akivel pedig most élsz, a 6., az még nem is a férjed. 6 tartós párkapcsolat. Azért ez még gombócból is sok. Tehát 6 tisztességes szilvás gombócot benyomni, az derekas feladat. 6 párkapcsolat, és 6 párkapcsolati csalódás, mert nyilván, ha valakihez nem megyek hozzá, vagy valaki nem vesz el, az azt jelenti, hogy nem vállal fel, teljesen nem. Tehát többi az humbuk, hát szokták mondani, hogy élettárs, meg kipróbáljuk, meg megnézzük, azért nem bíznak egymásba. Mert magukba se, sokszor. Hát ezért van, nem azért nem kötnek házasságot, mert a dumma, az sok humbuk, csak nem mennek vele őszintén szembenézni. Tehát ott van egy 6. kapcsolat, nem is csodálkozok rajta, hogy nem akart elkötelezni magát, vagy azon se csodálkozok, hogy a fickó nem akart elvenni. Tehát tudod, lehet az egyik kapcsolat olyan volt, hogy bevetette a női bájait, és elhitte, hogy birtokolni fogja a férfit. Mindaddig, amit tönkre ment a kapcsolata. Talán máskor őt használták ki. Nem tudom. Rengeteg kapcsolati fájdalom. 6 párkapcsolat, ami tartós párkapcsolat, de bármilyen is, azért az nyomot hagy az ember lelkében. Kihasznált és kihasználták. És még ebben a kultúrában, a samáriai kultúrában is látjátok, hogy maga az, hogy valaki nem ennyi válláson van túl, meg akivel együtt él, nem a házastársa, ott megvetették érte. Ott is még ez nem volt benne a normában. És a nagyobb baj azonban az volt, hogy ugye meg stratégiákat alakított ki, hogy hogyan lehet jobban az életét kevesebb fájdalommal élni, ezek a stratégiákat kialakítja, például délbe megy a kútra, és biztos volt más ilyen stratégiája is az asszonynak, de nem tudott a lelke fájdalmára megoldást találni. Az nehéz kőként húzta lefelé a lelkét. Pedig Jézus azt mondta, hogy nem az egészségesért jöttem, a betegért. És azért jöttem, hogy a bűnösöket megtérésre hívjam. És amikor Jézus rákérdez a férjére, akkor ez nem azért volt, hogy gyötörje ezt a nőt, hanem egy pontos orvos diagnosztikai eljárás. Záró jelentése volt, vagy a lelete volt ez. A szavaival Jézus pontosan rámutat az asszony lelkén lévő gennyes fekélyeknek az okára. Ez pedig a kapcsolati csalódások voltak. A hűtlenség, vagy ő volt, vagy vele voltak hűtlenek, vagy mind a kettő. És akkor jön az üres vallásosság, és az élet forrása. Egy út, egy utazás. Ez is egy döbbenetes dolog. Milyen furcsák vagyunk mi emberek. Akkor valaki hall Jézusról, beszélgetünk velük, akkor hányszor hallom azt, egy bizonyos ponton, én református vagyok, én katolikus vagyok, én nem tudom, milyen ista vagyok, én ateista vagyok. Valahogy a vallását, mert az ateizmus egy vallás, az is vallás. Hinni kell azt is. Tehát szerintem ateistának lenni nehezebb, mint Isten hívőnek lenni, mert elhinni, hogy nincs kreátor, tehát teremtő, a tökéletes világ mögött, az szerintem nagyobb hit, mint elhinni, hogy van. Tehát én azt mondom, én tisztelem az ateistákat, mert nálamnál nagyobb hívők. De logikailag nem áll meg a téma, mert tagadni csak azt lehet, ami van. Tehát negálni logikai elv alapján. Csak valamit lehet, ami létező. Tehát Isten tagadó, de akkor van értem, ha van Isten. Különben tagadni se, a bolond, tehát aki tagadja Isten érzés, az ha jobban belegondol, az bolond. Mert olyat tagad, ami nincs, de akkor minek tagadja? Na mindegy, ne kavarodjunk bele. Ez csak puszta logika. De lehet, hogy valaki ebben csiszoltabb, és már van válasza ezekre is. Lehet nyugodtan. De rajtam nem ezek segítettek, hanem Jézus Krisztus, és nekem ez pont elég. Úgy azt mondja az asszony, hogy próbálkozik, hogy Uram, látom, proféta vagy, és akkor megcsillantja vallásos műveltségét, hogy akkor most ezen a hegyen kell imádni az Istent, vagy Jeruzsálembe kell imádni az Istent. Ugye ez megint egy vallási tantétel, hogy akkor ezen veszekedjünk, vitatkozzunk, milyen nyomorult is az ember, hány ezer éve veszekednek magukat vallásos embereknek tartó személyek is, nyomorult, lényegtelen butaságon. És elveszítik a lényeget. Én nem látok sok ajtót a mennyországban, nem látok református Jézust, baptista Jézust, zsidó Jézust, meg nem tudom, már nemzetiség szerint inkább akkor már, ha van, akkor zsidó van, tényleg zsidó van, de vallásilag nem. Egyetlen Jézus Krisztus látok, és ő az út, és az ajtó is a mennyben. Csak őt kell megtalálni mindenkinek, akárhonnan is érkezik. Különben kimarad. De őt megtalálja, bemegy. Felmerül benne az asszonyban, hogy van-e szabadulás, van-e útja a szabadulásnak, de még nem mer hinni. Túl sok volt a csalódás. Egy fontos fordulóponthoz érkezik, mert felismeri Isten küldöttjét a Názaretiben. Uram, proféta vagy. Még nem a Mesiás. Tehát még a forráshoz nem ért, de már megtett egy fontos lépést. Isten profétája vagy. Isten küldöttje vagy. Hidd nekem, asszony, 21. vers, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádják az atyát. És leomlanak, Jézus lebontja a vallásosság, üres vallásosság falait, hogy láthatóvá válik a lényeg. A vallásosság falai a lényeget takarják el. Jézus Krisztust. Egy csomó dogmatika, egy csomó könyv, egy csomó tanítás eltakarja a lényeget. Jézus Krisztust. És Jézus lebontja ezeket a falakat. Hogy meglássa az asszony a lényeget. Ne egy zsidó férfit, ne egy ellenséget, ne egy profétát, ne egy tanítót, hanem a Mesiást. Aki direkte, célegesen eljött ma hozzá, és hozzád, direkte tudta Jézus, hogy ma itt leszel, és eljött hozzád a kúthoz, hogy találkozzon veled. Ti azt mondjátok, azt imádjátok, akit nem ismertek, 22. vers, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és ez most van, amikor az igazi imádói szellemben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának, az Isten pedig szellem, és akik imádják őt, azoknak szellemben és igazságban kell imádniuk őt, tehát nincs helyhez kötve az Isten imádat, ahogy János barátom szolgált, a falak nélkül Isten tisztelet témában is erről. És akkor az asszonynak már kezd a remény feljönni a szívébe, 25-ös vers, tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, ugye egyik a héber, a másik a görög elnevezés. Már a Messiást ugye a héber nyelven, ugyanaz Krisztus elnevezésként görög nyelven, a felkent, a Messiás, a megváltó, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Csodálatos dolog. Csodálatos dolog ez, amit asszony mond, ugyanis eszébe jut, amit talán az apjától tanult. Mert valószínűleg ebben az állapotában ő már nem foglalkozott a vallással, mert neki nagyjából úgy gondolta, hogy ki is van írva az élete ebből a történetből, rajta már nem fog segíteni, és eszébe jut a Tórából egy tanítás. Közben beszélget Jézussal. A Szent Szellem egy gyerekkori igét felhoz a szellemében. Méghozzá azt az igét a Mózes könyvéből, a Mózes 18:18, profétát támasztok, mondja az Isten nektek, atyafiatok közül, olyat, mint te, mondja Mózesnek az Isten, az én igémet adom a szájába, ő pedig elmond nekik mindent, amit én parancsolok. Szent Szellem által, tehát eszébe juttatja az Isten az asszonynak ezeket az igéket, és összeáll a kép, kezd összeállni a kép, és így írtam, a remény kezd rügyet fakasztani, de még fél gyümölcsöt hozni. Lehetsz te is így. Hogy már kezdesz reménykedni, de még nem mersz hinni. Bízni. Konkrétan abban a dologban, amiről most szó van. A te életedben. És akkor milyen csodálatos dolog Jézus, hogy nézzétek meg, látja ezt a vívódást, ezt a feszültséget ennek az asszonynak a szívében jönnek kifele a cuccos dolgok. Folyik a fertőtlenítés közben, megy a kezelés, csak azt mondja neki Jézus, hogy hogy nem lehet hinni? Ezt mondja neki? Azt mondja, én vagyok az, aki most veled beszélek. Én vagyok a Mesiás. Én vagyok a megváltó. Te megváltód, aki érted adtam az életemet. És az üres edény, azt mondja az írása, 28-as versben olyan jó kép ez a, mondom, és kapcsolunk itt a múlt hetihez, hogy az asszony pedig ott hagyta a korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek. Egy üres korsót hagyott ott. Egy teli korsóval ment, tele volt a hócipője, a lelkének korsója is, és ezt a korsót kiöntötte az Isten előtt. Érdemes megnézni, arra nem lesz ma időnk, hogy mikor kiöntötték az emberek a szívüket Isten előtt, hogy milyen igei környezetek vannak, például Dávidnál. Akkor retteg és félelem veszik körül, és elkezdi kiönteni a félelmeit. A szívének félelmét kiönti az Úr előtt. És akkor megbátorodik a lelke, megtelik az élettel. A reménnyel telik meg a szíve. Az asszonynak is, hogy ott hagyott egy üres korsót, ki lett borítva a lelkéből a szíve, ez a gennyes, tutymós, váladékos, csalódásos, szenvedős, reménytelen massza, kiürítette, kinyomkodta az Úr Jézus, gyógyítgatta az Úr, és vezeti, beszélget vele, kezeli. Üres az edény, de tele van a szív. Tele van a szív. Halleluja! Ez azt mondja, aki került az embereket, szaladt be a városba! Talán még nyitva van a piac. Talán még a piacon elkapom őket, talán még sokan lesznek. Nem az, hogy senki ne legyen. Elindult az új élete. Igazzá vált az életében, amit Jézus proféciaként mondott neki, a 14-es versben, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik. Halleluja. Mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Így történt. A korábban szégyen, keserűség, a harag elfekélyesedett sebeitől szenvedő, és bízni már senkiben nem tudó asszony, Isten örömhírének a továbbadójává válik. Nem bujkál, szemlesütve, hanem mint akinek megbocsátott az Isten, és szívét meggyógyította, szalad, és a többi bűn, vallásosság, csalódottság, keserűség, gőg, stb. Fekélyekkel borított lelkű emberéhez siet, hívja őket is, az orvosok orvosáza megváltóz. Így hangzik a szava, 29-es vers és 30, jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ismeritek-e fel ti is benne a Krisztust? Mert én felismertem. Erre azok elindultak, és kimentek Jézushoz. Jössze! Te jössze! Ez a samáriai asszony ma neked mondja. Ma hozzád jött. Jézus ma ezt az asszonyt hozzád küldte. Személyesen. És neked mondja, jöjj! Jöjj! Lásd meg! Lásd meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ő a te Krisztusod? Mit felelsz? Hozod az életedet? Sebzett lelkedet? Négy, indulsz? Vagy maradsz abban, hogy nem voltál? Nem maradj! Nem maradj! Imádkozzunk, jó? Gyertek, álljunk fel! Nagyon pontosan érinted az ember szívét, ott, ahol baj van. Szavaid tűpontosan megérintik beteg részeket, fekélyeket. Teszed ezt azért, hogy megmentsd az életünket. Drága Jézus, kérlek, vágd fel a gennyes léleksebeket, lélekfekélyeket, szívfekélyeket. Nyomkodd ki, tisztíts ki, kötözd be, feltűtlenítsd. Hadd ürüljön ki a szívben, a lélekből, a szenny, a mocsok, a zavarodottság, a fájdalom, a keserűség, a hitetlenség, a lemondás, a gőg, a büszkeség, a magunk körülforgás. És töltsd meg élettel. Töltsd meg élettel, fakasz életet, olyan másokat is életre hívni tud, mert megtelik reménnyel, hittel, örömmel, szeretettel, valódi, tőled nyert megelégedettséggel. Köszönöm, hogy meghallgattál bennünket, szívimáit, a hangosan kimondott szavakat. Köszönöm, hogy eljöttél, itt vagy. Orvosok orvosa, királyok királya. emberré lett Isten. Meghalt és feltámadott Jézus Krisztus. Töltsd be szellemeddel a gyógyított szíveket, az életadó szellemmel, a drága szellemmel.